karácsonyi történetek folytatásaképpen most a legszebb karácsonyokról fognak hallani a kedves hallgatóink. Olyan karácsonyokról, amikor a kis Jézus születésének ünnepét valamilyen esemény, valami különösen megszépítette, amiben megnyilvánult a felebaráti szeretet, vagy a gondviselés különös kegyelme. A mikrofonnál Bíró Magda. Beszélgető partnerem ma Páskándiné Sebők Anna, a kiemelkedő író és drámaíró Páskándi Géza felesége. Maga kultúrtörténész, számos tanulmány, könyv és film alkotója. Amikor megemlítettem neked, hogy a legszebb karácsonyokról szeretnénk műsort adni, rögtön tudtad, hogy miről mesélnél. Hallgatóinktól elnézést kérünk, hogy tegeződni fogunk, de régen ismerjük egymást, és valahol nagyon erőltetett lenne nem így tenni. Tehát melyik karácsonyról fogsz mesélni nekünk, melyik karácsonyodat választottad, mint legszebbet?
Én úgy gondolom, hogy az ember, ha már eljutott az élete vége felé, hogy így mondjam, addigra egy rend kell legyen a fejében és a lelkében. Ezért nem volt nekem nehéz azonnal tudnom, hogy melyik volt a két legnevezetesebb karácsony az életemben. Az első 1956 őszén kezdem Kolozsváron. Már a gyalui havasok felől fújt a hideg szél. Az én nagymamám, aki engem nevelt, és akit nagyon-nagyon-nagyon szerettem, súlyos beteg lett. Pontosabban az alapbetegsége a végstádiumba került. És pontosan akkor, amikor itt Budapesten, október 23-án megtörtént a mi forradalmunk, azon a napon operálták. Tele voltam félelemmel, szorongással. Egész Kolozsvár népe, magyarsága, így vagyok pontos, lázban égett. Az ablakok nyitva voltak, hiába volt már hideg. Általában nem minden családnak volt rádiója, de hangosan szóltak a rádiók, hogy hallják az emberek. És ebben a kettősségben a 13 éves kis serdülő fejemmel hirtelen olyan elveszettnek éreztem magam, mert anyám egész nap dolgozott, a nagymamám az ugye, akit nagyon mondom, nagyon szerettem, ő kórházban volt élet-halál között, és aggódtam a magyarországi magyarokért. Tudnélék, én még úgy nőttem föl, hogy mindenkiben mélyen élt az az idő, amikor úgynevezett magyar világ volt Kolozsváron. Mert akármilyen furcsa, de ott így határozták meg hosszú ideig az időket. Román világ, magyar világ. És mindenkiben valamiféle furcsa remény volt. És ebben a reményteljes és izgalmakkal teli időben közeledtünk a karácsony felé. Meg kellett tanuljak tüzet gyújtani a sparhetbe, hogy legyen egy kis meleg ételem. Megéreztem, hogy mi az totális magány, a teljes kiszolgáltatottság. Rohantam be nagymamámhoz. Nem voltunk az, anyám tanár volt, tanárnő volt, és semmi más nem ehetett a nagymamám, csak préselt szőlőlevet abba az időbe. Már ugye december fele haladtunk az időben, így ahogy mesélem a történteket. Nagyon nehéz volt szőlőt szerezni, és nagyon-nagyon drága volt, de azt préseltük állandóan, és azt csepegtettük az ajkai közé. Nem is tudtam, hogy hogy lesz karácsonyunk. Közeledett a karácsony. Én fát szereztem, mert én egy ilyen ügyes voltam mindig is. Addig egyezkedtem a román parasztal, amíg nagyon pár baniért ideadta. Én azt díszítgettem is, de olyan magányos voltam, olyan elkeseredett. Én az ezüst papírokat egész évben gyűjtögettem. Magam főztem meg a szaloncukrot is, mert a nagymamám megtanított. Tehát készültem a karácsonyra, de nagymamámnék, és karácsony este van, a szomszédnén is tött nekünk valami kis süteményt, megfőzött egy tál étel, de nem voltam boldog. Vártam valamit, vártam, mint ahogy várjuk a születést, és egyszer csak édesanyám elhozta nagymamámat a kórházból, és ez volt életem egyik legcsodálatosabb pillanata, amikor a nagymamát felsegítettük a lépcsőn, lefeküdt, nézett engem, és megkért, Anikám, zongorázzál nekem egy szép karácsonyi dal. Nem volt csak egy tál étel, nem volt csak egy kevéske kis sütemény, de az angyal ott volt, fölöttünk, béke volt, szeretet és nyugalom. És már akkor sirattuk a magyarországi halottakat, de reménykedtünk a születésben, az újjászületésben. És én ezt először 13 évesen éltem meg.
Ahogy mesélted, megelevenedett előttem, hogy egy 13 éves kislány, éppen a kamaszkor elején, milyen hihetetlenül egyedül érezheti magát egy ilyen helyzetben, és akkor ez valami csoda, hogy édesanyját haza tudta vinni. Meggyógyult akkor még a nagymama?
Meg, és még az unokáját is, Ágnes lányunkat is még látta, még veszekedtek is. Még meghallhatta azt a szót, hogy dédike. Úgyhogy teljes volt az élete.
Milyen ember volt ez a nagymama? Én úgy emlékszem rá a könyvedből, hogy neki is rendkívül viszontagságos és nehéz élete volt. Talán ettől válik egy asszony olyan erőssé és olyan megnyugvás sugárzóvá, amilyen a te nagymamád a te számodra lehetett.
Részint Isten kegyelme, mert nem mindenkinek adatik meg, aki meg úgy öregedni, hogy békesség legyen benne, de egyáltalán nem minden ember tud derűs lenni. Nem sajnálatos módon elszaladnak az életükben amellett, hogy a derűt bent kell tartani a lélekben, és akkor a házban is van derű. Ha benned van derű, és rend van benned, de ha nem minden nap teszel rendet a lelkedben, hogy ma mit tettem, ez helyes volt-e, vagy helytelen, mit kell, vagy mit nem kell. Erre mindig kéne szánni 10-15 percet, próbálom a legnagyobb unokámat is így nevelni. Mert nagyon nehéz élet áll előttük. És nem lehet állandóan félelembe meg rohangálásba tölteni az életet.
És ezt a régi öregek nagyon tudták, mint amilyen a te nagymamád is volt.
Igen.
És az ilyeneknek a közelében jó gyereknek lenni, azt hiszem, és lehet megtanulni, hogy...
Igen. 20-valány éves koromban is együtt viccelődtünk és hülyéskedtünk. Ő volt az én legjobb viccpartnerem is.
De azért azt édesanyád is tudta, hogy a karácsony úgy lesz karácsony azon 1956-ban, ha hazahozza a nagymamát.
Persze.
És azért lényeges dolgokban.
Így van.
Anikó, és két karácsony történetét ígérted nekünk. Mikor volt a második, és milyenek voltak ott? körülmények, ha egy kicsit ezzel előkészítenéd?
Elmondtam a lányomnak, most 46 éves, elmondtam neki, hogy majd jövök ide, és hogy mik a témák, és azt is elmondtam neki, hogy milyen karácsonyokat választottam. Erre rám néz meglepődve, de azt mondja, de anya, mind a két karácsony olyan szomorú és nyomorúságos időkben volt. Mondtam neki, igen, mert ez az 1973-as karácsony is egy nagyon feszültséggel teli, szomorú korszak utáni újjászületés. Mert karácsony az mindig a születést jelenti. Hogy addig hogyan jutsz el, néha ilyen nehéz körülmények között, mint 73-ban. 73-ban mi már nagyon készülöttünk átjönni Magyarországra. Géz, folyamatos megfigyelés alatt álltunk, tehát akkor már bejöttek a lakásba, és állandóan álltak a házunk előtt, nem tudtunk sehova menni, hogy ne kövessenek.
Megszokja ezt az ember?
Nem.
Mert ugye folyton.
Én nem, hogy mondjam, nem éreztettem sohasem velük, mert nem is féltem tőlük. A férjem mindig azt mondta, hogy te félelem nélküli vagy, egyenesen vakmerő. Nem lehet félelemmel élni. A félelmet nem, én nem szerettem a félelmet. Ezért nem is volt bennem soha.
De ez azért egy adottság, hála Istennek.
Igen, igen, ezek adományok. Na most olyan nehéz anyagi helyzetben voltunk már. Gézának ugye minden előző adósságát, mindent meg kellett, ki kellett fizetni az irodalmi alap felé, ahhoz, hogy egyáltalán elhagyhassa az országot. Na most honorárium akkor nem igen volt semmi. Én ugye a gyerek mellett voltam, tehát tanári fizetésem nem volt, és közeledett a karácsony, és nem volt pénzünk.
Bocsánat, még egy szót akkor azért arról ejtsünk, hogy tulajdonképpen miért kellett átjönnötök, hiszen nagyon-nagyon jó baráti körötök volt, ha jól emlékszem. Nagyon szerettek titeket az erdélyi írók, művészek, más alkotók, tehát a rokonságon
ezek
kívül is nagyon...
Ezek nem így van. Gézást folyamatosan letiltották. Akkor, amikor a nagy megújulás volt 70 és 74 között, Gézának folyamatosan letiltásai voltak. Letiltották 71-ben, a Szabó József rendezte Abszurdját, a Kérjük a lábat letörölni. Megjelent a központi pártlapokban, hogy a szocializmus ellensége. Az egyetlen magyar író volt, akit a legkomolyabban üldöztek. Tehát 71-ről beszélek. Nem jelenhettek meg a dolgai akkor egy darabig. Mit ad Isten, Magyarországon felfigyeltek a vendégségre, és bemutatták a Pesti Színházba. De annak a világon semmi köze nem volt a kolozsvári dolgokhoz. Az, hogy baráti társaság, hát már aki mert barátkozni velünk, hát egy pár ember mert, egy pár ember meg nem mert. És mindezek ellenére, hát Géz, hogy a 6 kerek évet ült börtönbe, abból 3-at Szamosújváron, 3-at a munkatáborba. Utána azon túl, hogy le voltak fagyva a lábait, súlyos tüdőbeteg volt. Erről soha senki nem beszélt. Gézának nagyon súlyos, majdnem belepusztult, tehát olyan sovány volt, mint az új, amikor megismertem. 54 kilós, 1,86 m magas ember. Akkor jött ki a tüdőklinikáról. Tehát ezek eufemizált dolgok, a karbantartott és elegáns cipője, mert azért mindig ha egy cipője is volt, akkor is az jó minőségű volt. De alatta egy fagyott láb volt, amiről úgy jött le a bőrt tavasszal, mint ahogy a kígyó vedlik. Nem, ez egy nagyon nehéz korszak volt. A szeretet és a mi szerelmünk tartotta össze, hogy tudtunk mindent végigcsinálni.
Igen, hát ahogy most így elmondtad, tökéletesen érthető, hogy muszáj volt menekülnötök.
És most viszek egy dokumentumot magammal, ahol arról van szó többek között, hogy valaki beírta az egyik lapnak, hogy ha még Páskándinak megjelenik ott valamilyen írása, akkor ő soha többet nem fog a hétnél hetet vásárolni, és ezért kéri a szerkesztőséget, hogy tiltsák ki a lapból Páskán
Vigyén. És ezt egy magyar írta?
Hát persze, hogy magyar.
Tényleg megáll az magyar, ember esze.
Ez az igazság.
Igen, hát az igazsággal szembe kell néznünk. Az a helyzet, hogy ezekből a tényekből mi bevallom, keveset tudunk itt Magyarországon, akik ezeket az időket itt Magyarországon éltük át. Ugye elmegyünk Erdélybe, és látjuk a sok szép régi épületet, halljuk azt a csodálatos zenét, látjuk azokat a csodálatos táncokat, és mindannyiunknak vannak nagyszerű erdélyi barátai, és azt gondoljuk, hogy ez Erdély, de ezek szerint nem. Csak.
Nem.
Nem csak.
Nem.
De mégis vannak olyan fényes történetek, fényes csillagok, emberek, akik
vannak,
valahol mindez a
mérleg,
igen. Térjünk is akkor erre rá, amelyek a mérleg serpenyőjét mégiscsak ebbe az irányba hozzák.
Na szóval, már pakoltunk javában 1973. december közepetájékán, és kimaradt egy csomó minden a pakból, és mondta Géza, hogy mit kéne ezzel csinálni. Hát mondom, úgy sincs jószerével, mit együnk, elviszem az Ócska piacra. Az Ócska piac az egy szörnyű hely volt Kolozsváron, de nagyon sok ember járt oda vásárolni is, és árulni is. Eszméletlen, hogy milyen értékek mentek el Banikért. No, én is elmentem, első alkalommal össze is szedtem egy kis pénzt, de második alkalommal semmit. Ez közvetlen karácsony előtt volt. Teljesen összefagyva.
Mit árultál?
Ingeket, nadrágokat, ruhaneműt elsősorban. És
hideg volt.
Nagyon hideg volt. Teljesen megfagytam. És halatlan megalázottnak éreztem magam. Hazajöttem, és nagyon akkor sírtam. Nagyon-nagyon sírtam. És kértem a jó Istent, hogy ebből a nagy nehézségből valahogy segítsen ki. Most is rá gondolok. Nem is tudom, hogy volt ennek a fiatalasszonynak, aki én voltam, mennyi ereje. Géza csak ült mellettem és vigasztalt. És eljött a karácsony napja. Még egy szelet kenyerünk se volt. És pénzünk se rá. Az volt a szerencse, hogy innen Magyarországról küldtek a gyereknek ilyen bébi ételt, egész pakra valót. Tehát neki volt mindenképp mit enni.
Tehát a gyereked el tudtad látni,
így
ez
van,
azért
igen.
Egyetlen kis fix pont.
Így van. Na, de akkor kitaláltam, hogy lehet csinálni, csinálok pergelt levest, és majd kérek a szomszédtól, kvázi, hogy elfelejtettem, mert ugye nem volt ünnep 25-e, se 24-e, egy szelet kenyeret, és akkor azt megpirítom egy kicsit olajba, és akkor azt tesszük bele, és az lesz.
A menü.
Igen, az lesz a menü. És már úgy beletörődve, de reménykedve abba, hogy majd át tudunk jönni már januárba. Aztán be is következett, Géza februárba jött át, én meg aztán nyáron a gyerekkel, ahogy ott nem volt fánk se, de voltak zöld növényeim. Mondtam, jó van, akkor a zöld növényeket feldíszítem a régi karácsonyfa díszekkel. Mert azok ugye voltak. Meg van csillagszóró, és akkor a gyerek ennek is tud örülni. És ilyen csendbe, békébe, egy kis zenével telt a nap. Délfele egyszer csak csöngetnek. Kinyitom az ajtót, és az ajtóban ott volt egy karácsonyfa. Barátaink nem mondták meg, nem is maradtak ott, elhúztak, elmentek. Mondom Gézának, te lesz fánk. behoztuk, betettük, és akkor díszítgettük.
És az az illat tartja be a fal, egész elvarázsolhatta a szobát.
Igen. És javában ott díszítgettünk, és a gyerek örvendezett, tehát pici volt még, 2 éves forma, totyogott, és megint csengettek. Kinyitom az ajtót, megint senki. És disznótoros, és szaloncukor, és kenyér, és minden. A barátaink.
Oda volt készítve?
Igen.
Hát ezek csodálatos meglepetések.
Igen, és mondtam a lányomnak is, hogy hidd el nekem, hogy ez a legcsodálatosabb karácsony, amikor jószerivel nincs mit egyél, és bőséges asztalt teríthetsz, és el tudod hozni azt a fényt a maga egyszerűségében. Úgyhogy a mai karácsonyi asztalok, amik vannak, meg ez az egész felhajtás, amit itt művelnek, mindig úgy elgondolkodtad, hogy édes Istenem, tele van-e ugyanakkor a várakozással, mert most végig adventben várakozunk valami csodára, amit meg is kapunk. Mint ahogy én kézzel foghatóan Gézával és a gyerekkel együtt megkaptuk. És ezek a barátaink voltak. Szeretet bennük van.
Ahhoz, hogy az embernek ilyen barátai legyenek, ahhoz az embernek magának is hasonló helyzetben hasonlóképpen kell a barátját körülvennie. Tudod ma, hogy melyik barátok voltak, akiktől ezt kaptátok?
Persze, hogy tudom, igen.
És
ők... Árkosi István, a festőművész és a felesége, Ila.
És azért tűntek el...
Hogy legyen meglepetés, művészek ők is.
Igen.
Az egész egyszerűen megadták a módját, a meglepetés módját. De ért minket ilyen az életünkbe többször, nem csak... Tehát édesanyámat is, meg minket is többször. Mindig vannak ilyen csodák, és hinni kell benne, hogy vannak.
És fel kell tudni fogni, amikor ott van a csoda. Biztos, hogy így nagyon szép karácsonyotok lett, bár amilyen, ahogy a kis családodat leírtad, és ahogy készültetek a magányos karácsonyra, karácsonyfa nélküli karácsonyra, azért akkor is látszik, hogy ti egymásnak tudtatok adni annyi szeretetet és annyi meghittséget, hogy azért akkor is jó lett volna, csak éppen azért az éhség nagy úr.
Ez így igaz. De főleg előtte ez a árultam ott a hidegben, nem jó, ha az embert megalázzák, ezért meg kell tanulni egy életre, hogy soha senkit, ha bármit tett, nem alázol meg. Nem lehet. A megaláztatás az szörnyű.
Én azt gondolom, hogy maga az a tény is megalázó, hogy az ember egy ilyen helyen árul, és akkor nem vesznek. Már az is megalázó, hogy ez a kis holmi van, amiből élni szeretnénk, és akkor ez sem kell senkinek.
Ez így igaz. Én mindenkinek segítettem az utcába, ilyen típusú gyerek voltam. Tehát 10-12 évesen már mindenkinek segítettem az utcába, öregeknek. És volt egy néni, aki mindig magot árult, az utcánkba lakott, mindig magot árult, és gyógyteákat. És beteg lett. De az egészen más volt, mikor neki segítettem. Kicsi mamának hívtuk, mert 1,5 méter volt csak. És akkor én fogtam magam, és elmentem, és én árultam. Mert egész egyszerűen, és semmit nem, én örültem neki, hogy a kicsi mamának segíthetek. Az a fajta árulás egy másfajta kereskedői hozzáállás. Itt az volt, hogy a kicsi mamának segítettem. Mert hát, de én még malteroztam is, ha kellett, mert abban is segítettem, ha kellett.
Pedig az azért nem igazán jellegzetesen női munka, ne is szóljunk arról, gyermeki munka.
Nem baj.
meg tudtad csinálni.
Meg.
Rákényszerültetek, hogy ilyen munkákat is megtanuljatok gyerekként, de ennek igen. tulajdonképpen hasznát vetted akkor is, meg az életbe később is.
Igen, de azért tudtam már, hogy ki volt Mozart, és már zongoráztam. Szóval ez egy ilyen dolog. Erdélyi kisebbségének lenni, magyarnak lenni, egyszerre nagyon nehéz, és egyszerre felemelő. Mert először is, én legalábbis megtanultam még mellette egy nyelvet, aztán amikor Temesvárra kerültem, még egy nyelvet, tehát több nyelvű voltam. A másik meg az, hogy meg kell tanulni méltósággal úgy élni, hogy minden időben mindenkin segíts, és sokoldalúvá válj. Tanulj és tanulj. A tanulás alatt értem azt, legyél járatos a művészetekben, a munkaterületén. Hát én még méheket is begyűjtöttem.
Méheket?
Méheket, igen. Úgyhogy, de hát nagyon jól fizettek. Kasba kellett, amikor rajzanak a méhek.
Hát az pedig nem egyszerű, mert azok csípnek.
Hát persze, hogy csípnek. Na és akkor mi van? És Malomba is dolgoztam 15 évesen. Minden munkát meg lehet fogni. Egész egyszerűen, nem.
És nem volt megalázó, és nem volt.
Nem.
Ez nem volt megalázó.
Nem. Ez egyáltalán nem, sőt.
Ezekből a történetekből azért kibontakozik, hogy az igazi karácsony az bennünk van. A körülmények lehetnek rosszak. Azért a csoda megtörténhet.
Hát.
Most így a az élet java részének elmúlta után. Mit vársz a karácsonytól? Hogy készülsz rá?
Hát békét várok tőle, csendességet.
Az elmúlt fél órában Páskándiné Sebők Anna kultúrtörténész, író mesélt legszebb karácsonyairól. A beszélgetést Bíró Magda készítette.
Mária Rádió. Betlehemre várva.